az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem.
A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Sporttörténelem. Mikrofon a Elpa István. Turi Gáborral fogok beszélgetni a Sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Athénban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a mieink Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
Nos, a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Cvikauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
De Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A népsport ezzel engedte útjára a fiúkat, szoros eredményt várunk.
A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burjak Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura az első valamire való kísérletre, a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyeddöntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és tovább jutott.
A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7 perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem találta hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagyválogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között, Krizsán József az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adj emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, az a 180 perc.
A döntő első mérkőzése az NDK elleni idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Drezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos erőnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a félidőben a miénk 2-1-re vezettek, igaz a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta, a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.
Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennél szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
Csak rendkedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a miénk Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. A negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki 2 világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere, arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős és kocsival jár. Mi lesz később? Ölben hozzák majd?
Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből merítenie a honi szakmának.
Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülői úton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien A-válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszott a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gulyás Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
A szovjetek szakvezetője Valentyi Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot a Dinamo Kijev 1975-ben kekgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovics Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gulyás volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, s az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-ás vezetést szereztek.
Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést, az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket. 2-0 után azt hittem, biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdjük valóban a Víz összeköt július 1-i adását. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil köszönt önöket. A mai műsorvezető kollégám pedig Vásárhelyi Tamás, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, Tomi!
Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
Akik követik az M4 Sportot, illetve a közvetítéseket, azoknak talán nem lesz meglepetés, hogy nagyon sokat foglalkozunk majd úszással a mai adásban, hiszen Milák Kristóf ismét fogalmazzunk így villantott, de hosszú hetek után Jakl Vivien is megszólalt, megdőlt egy elképesztő világcsúcsa a női úszóknál, és még lehetne sorolni a történeteket. De akkor kezdjünk már is Milák Kristóffal, akivel kapcsolatban végre tényleg arról tudunk beszélni, hogy úszott, és milyen jól úszott. Rómában rendeztek egy tradicionális versenyt, ahol elképesztő formában volt, szerintem ebben nincs semmilyen túlzás. Megdöntött egy magyar csúcsot is, ami ugye egészen nagy dolog, 50 méter pillangón, begyűjtötte aranyat 100 pillangón, és olyan időket úszik, ami alapján így, legalábbis mi, akik nagyon kedveljük a sportot, illetve Kristófot is, elkezdtük dörzsölni a tenyerünket.
Szerintem mi már dörzsöltük korábban is, csak nem voltunk vele biztosok, hogy ez a dörzsölés eltart-e az Európa-bajnokságig, amit majd ugye a nyáron Párizsban fognak rendezni. Amit szerintem ebből a hétvégéből nagyjából tanultunk, hogy úgy tűnik, hogy ez így visszaállt ez a munka, visszaállt a Verklibe a Kristófnak a versenyzése, és számíthatunk arra, hogy hosszabb távon itt úgy tűnik, hogy a neki célként kijelölt versenyeken ott lesz, és ebben nyilván beleértendő az Európa-bajnokság, amit majd Párizsban rendeznek augusztusban. Ami nekem én általános tanulság, és egy picit ez most az eredményektől független, hogy és ez valamennyire is a világnak a jelenlegi állapotára jellemző, hogy amikor ugye Kristóf nem edzett, nem készült, akkor iszonyatos nagy hype volt körülötte, mindenki erről beszélt, hogy miért nem ez, mit csinál, hol van. Most, hogy azt csinálja, amiben a legjobb, és amit csinálnia kell, igazából ez egy teljesen radar alatti hétvége volt. Megmondom őszintén, hogy ha megnézem a híreket, megjelent minden három napról egy szolid beszámoló, a Nemzeti Sportban és az MT-n is, tehát a szükséges felületeken megjelent, de én azt láttam, hogy jó, nyilván foci VB árnyékában vagyunk, de akkor is ennek különösebb visszhangja nem volt, pedig ahogy te is mondtad, hogy Kristóf olyan időket úszott, amivel így gyakorlatilag a világbajnokság döntőjében éremért lehetne menni. Tehát ugye a jelen fázisban ezek nagyon extra időeredmények, magyar rekord, ugye a 50 pillangon Szabó Szebesztián rekordját vett el, tehát hogy visszaállt egy olyan munkába, amiért mondjuk két évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy jaj, de jó, hogy Milák Kristóf edz és ilyen formában tud lenni. Most meg kicsit olyan érzésem van, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy Kristóf úszott ezen a hétvégi Szette Kóli elnevezésű versenyen, mert nagyon kevés interakciós visszhang volt. Megnéztem a Nemzeti Sportnak ebben a három napi összefoglaló cikkében, összesen 5 darab hozzászólás volt.
Amikor az gyakorlatilag a semmi.
Az a semmi gyakorlatilag, tehát egy-két úszó, aki követi, vagy követte ezt a versenyt, azok hozzászóltak. Ez nyilván nem Milák és úszás kérdéskör, ez valószínűleg egy kicsit tágabb ennél, tehát hogyha mondjuk a postás levelet kézbesít, akkor senki nem fogja cikként megírni, de hogyha megkarapja a kutyát, akkor, mármint a postás, akkor nyilván mindenki erről fog beszélni. Tehát ez egy sajnos egy ilyen dolog, hogyha én magam, mint kommentátor jól leközvetítek valamit, senkit nem érdekel, mert ez a dolgom, hogy kommentátorként közvetítsek, de abban a pillanatban, hogyha van egy nagy baki, akkor mindenki azzal foglalkozik, hogy lett ilyen balfék az illető. Tehát, hogy van egy ilyen sarkítás sajnos a jelen világnak, ezt csak úgy zárójelben akartam mondani.
Igen, ez jogos, mert legalább az országos csúcsra lehetett volna bármelyik portálnak fölhúznia valamit. Nyilván erről most nem volt videó talán elérhető, vagy nem volt olyan fénykép, mert nyilván akkor talán egy picit nagyobbat megy, elnézést, hogy kicsit ilyen szlenges formában mondom ezt el, de hogyha Kristóf teljesítményét az objektív szemüvegen keresztül nézzük, és akkor kanyarodjunk oda-vissza, amellett, hogy teljesen igazad van, hogy ez valóban radar alatt maradt, akkor azt láthatjuk, hogy ha ezt a 200 pillangót nem is erőlteti, valószínűleg most nem is kell, most teljesen más munkát végez, viszont elképesztően gyors. És 100 gyorsan is nagyon jó időt ment, a 100 pillangóval, meg ha jól néztem, akkor a világ idei kettő legjobb eredmény, az Milák Kristófé.
Igen, abszolút. Tehát az országos bajnokságon úszott 50-22-t, azzal vezeti jelenleg is az eredmények rangsorát, most pedig 50,47 század másodperccel nyerte a döntőt, és gyakorlatilag Noé pont itt verte meg, tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen B-kategóriás verseny lett volna most Rómában,
hanem a rövidpályás pillangó, illetve a rövid távú pillangó
királya. Igen, így van, 50%-on abszolút, ő az Európa-bajnokságon is simán aranyért, éremért fog úszni Kristóf ellen, tehát ez egy nagyon veretes mezőny volt, elit olaszokkal, olasz pillangozókkal, csomó számot nyertek a házigazdák, tehát ez gyakorlatilag az EB előtti utolsó nagy ilyen seregszemle volt, tehát a legnagyobb felkészülési verseny. nyakunkon az Európa-bajnokság, gyakorlatilag 5 hét van, tehát ez a pont az az ideális távolság, hogy picivel több mint egy hónap, ez egy ilyen forma ellenőrző időszak, és tényleg a legjobbak voltak itt. Tehát majd a világcsúcsokról szerintem fogunk beszélni, az mutatja azért, hogy két világcsúcs volt egy ilyen háromnapos szette kulin, hogy itt azért tényleg az úszósport krémje és elitje volt ezen a hétvégén.
És a világponti csata az valószínűleg Párizsban is majd egy nagyon komoly küzdelemnek néz ki, mert hogy Noé Ponti talán most már 50 méteren is, illetve az 50-es medencében is pokoli gyors tud lenni, és azt látjuk, hogy 50-en is 100-on ők ketten lehetnek azok, akik érdemben beleszólnak az aranyba. Itt a 100 gyors még egy érdekes dolog Kristófnál, mert nevezzük úgy, hogy még a korábbi érában is, amikor Németh Nándorral ugye egymást húzták és próbáltak minél jobb időeredményeket elérni, már akkor látszott, hogy Kristóf egyébként kacérkodik a gyorsúszó számokkal, és ez a 100 gyors, ami, ha jól tudom, akkor EB-szintet is úszott. Igen. Rómában, ez akkor most valószínűleg felkerül a repertoárba.
Szerintem igen, ez illeszkedik a programba, tehát abszolút ez a 100 méter gyors, az ugye a királyszám elméletileg, tehát a legjobb úszók, a legnagyobb hírverés mindig a 100 gyors körül szokott lenni, hogy kinyeri meg a 100 méteres gyorsúszást. Ez szerintem Kristófnak a fantáziáját is mozgatja. És ugye amiről sokan kérdeznék Kristófot, hogy mi a döntés, ugye ez a 200 pillangónak az elengedése, mert azt látjuk, hogy ebben a szezonban tendenciózusan nem indul 200-on, de gyakorlatilag, ha már pont itt szóba hoztuk, hogy ugyanezt csinálja, csak ő ezt előre elmondta, hogy a 200-at egy picit most elengedi, és inkább az 50-re meg a 100-ra koncentrál, ami teljesen egy jogos döntés, mert hogy a Los Angeles-i olimpián lesz 50 pillangó is. Én azt gondolom, hogy Kristófék is valami hasonló módon állnak a témához. Az állóképességi munka az talán most annyira nincs a fókuszban, és ő is erre az 50-re meg a 100-ra fog lőni, úgyhogy szerintem ez egy teljesen bevált dolog. Csomó más sportágban látjuk, hogy ahogy az idő halad előre, picit változik a versenyző, motivációja, felkészültsége, fizikai állapota, akkor változhat adott esetben a számleosztás is, hogy még egy jó egyes menő, lehet, hogy később beül egy párosba, vagy egy négyesbe kajakkenuban, amikor már kicsit fogy ki a kakaó, de a rutinja tapasztalata ott még előny lehet. Úszóknál meg ugyanezt látjuk, hogy hosszabb, gyötrelmesebb távokról, 4 vegyes, 800-os, 1500-os jönnek lefelé, és egy picit csökkennek a távok, ki kevesebb, kevésbé intenzív edzéssel tudnak készülni, és szerintem ez egy teljesen racionális döntés, hogyha ez így döntésformában megfogalmazódott, de lehet, hogy ez csak egy ösztönös érzése Kristófnak és Szabó Álmosnak az edzőinek.
Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogyha elmondom a kedves hallgatóknak, hogy te az a típusú kommentátor vagy, aki egy-egy nagy világverseny előtt, hogyha időd engedi, akkor egy-két műhelyt meglátogatsz, beszélgetsz az edzőkkel, gyűjtöd a háttérinformációt, adott esetben a versenyzőkkel is váltasz néhány gondolatot. Szabó Álmos csoportját vajon meg tudod majd látogatni Párizs előtt? Vannak ilyen terveid?
Nem, szerintem nem fogok bepróbálkozni. Egyrészt Párizsban, ugye, ha minden úgy alakul, akkor nem is feltétlenül leszek az EB-n, aki közvetít, mert ugye az atlétika és az úszás az egybe esik azon a héten. De szerintem pont amiatt sem feltétlenül. Egyszer voltamként Virt Balázsnál talán, vagy 3 éve még, amikor elkezdtem az úszást közvetíteni, de valahogy éreztem mindig egy ilyen feszültséget, hogy még ebben a formában is valahogy ez ilyen forró téma, és nem szívesen folytak volna bele ebbe a hogy még ha ott is kérdezgetek valamit, köztünk marad, akkor is éreztem, hogy jobb a békesség, és én is úgy voltam bele, hogy akkor nem zavarok senkit, akkor nincs belőle az, hogy most akkor nekem elmondják, de én nem mondhatom el, véletlenül elszólom magam, tehát tudom, hogy ez kicsit ilyen feszült helyzetet kreálna, úgyhogy magamat sem akarom kellemetlen helyzetbe sodorni. Amúgy érdekel a dolog, ha mennék, akkor inkább a paraúszók miatt mennék Álmoshoz, úgyhogy az ilyen szempontból lehet, hogy még előttünk el ez a látogatás.
Maradjunk még Rómánál, mert hogy nem csak Minák Kristófnak szurkolhattunk ezen a versenyen, hanem egy kisebb magyar csapat úszott Rómában, és van egy újabb EB-szintünk. Ugye, ha már 200 pillangó szóba került, akkor Márton Réhárd megúszta az EB-szintet, és azt gyorsan tegyük hozzá, hogy Sós Csaba most eléggé magasra lőtte be ezeket a szinteket.
Finoman szóval is.
Tehát, hogy nem, most értsék jól a kedves hallgatók, nem turistákat szeretne kivinni az Európa-bajnokságra, szóval Márton Réhárd is ott lesz az EB csapatban, és azért itt voltak értékes eredmények, nem feltétlen érmekben, hanem úszásban is, és egy-két versenyző közel van ahhoz a bizonyos EB szinthez, de még alatta.
Igen, hát kérdés, hogy itt mi számít? Tehát, hogy azt, hogy most te harmadik, negyedik, ötödik vagy, mert volt elég sok helyezés, volt érem is nagyon sok ezen a hétvégén, vagy az Európa-bajnoki szint mennyi?
Talán az utóbbi.
Igen, nagyjából ez volt az utolsó reális alkalom, amikor így a ezek a mikro-makrociklusoknak az erdejében még lehetett úgy szintet úszni, hogy valaki az Európa-bajnokságra is csúcsformát tudjon menni. Úgyhogy szerintem egy picit a kapitány úr által is várt létszám alatt van jelenleg a magyar csapat, tehát akiknek mondjuk egyéni kvótájuk van, ez talán ilyen 8-10-es nagyságrend, de én azt hiszem, hogy azért a csapat ennél bővebb lesz váltók miatt is, elsősorban a nyílt vízi úszóink is azért ott vannak a küszöbön, tehát náluk is szerintem ez egy racionális döntés, hogyha pár századra vannak ettől a szintől, akkor ők szerintem úszni fognak. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyen 18-20 fős csapat lesz. De ugye a kapitány azt mondta, hogy megvárja az utolsó pillanatot, és akkor fog csapatot hirdetni.
Maradjunk akkor Rómánál, és a már beharangozott világcsúcsról, világcsúcsokról. Itt azért az elmúlt 9 napban 50 női gyorson csodákat láthatnak azok, akik szeretik az úszást, mert hogy kétszer dőlt meg a világcsúcs, először Douglas, aztán pedig Walsh, akik egyébként csapattársak. Szóval egy elképesztő csihi-puhi van ebben a számban, és hogy Rómában döntött meg Walsh azt a rekordot, amit Douglas Indianapolisban úszott, ahol egyébként ő második lett, és megdöntött a saját egyéni csúcsát, de ez csak arra volt elég, hogy ez is legyen. Aztán Rómában elvette a világrekordot.
Igen, és pikáns volt egyébként, mert ebben az 50 gyors döntőben pont Sarah Sjöström volt mögötte a második, aki ugye...
Rómában,
aki ugye kvázi a korábbi világcsúcs tartó volt, mikor két Douglas megdöntött a rekordot, akkor pont Sjöströmnek a 2000, nem tudom mikori úszását, de egy korábbi világrekordját vette el, pár évvel ezelőtt úszott Sjöström ebben a számon is világcsúcsot, és ő ugye baba születés után tér vissza, tavaly augusztusban született meg a kisfia, és azt látjuk, hogy elképesztő. Tehát önmagában az, hogy 23-55-öt úszott Walsh, ez egy dolog, de hogy Sjöström mögötte 24 másodpercen belüli úszása a szülés után egy évvel, vagy kevesebb, mint egy évvel.
31 századra volt.
Az nagyon durva. Tehát, hogy amit Sjöström most produkál, így kismamaként, 6. olimpiájára készülve, az azt vetíti előre, hogy ő Los Angeles-t is nagyon, nagyon komolyan figyeli, és hát nem lehetnek biztosak benne többiek, hogy nem fogja valamikor visszavenni ezt a világcsúcsot. Na most ugye pár héten belül elvették mind a két gyorsúszó világcsúcsot, a 100-at, meg az 50 gyorsot is elvették Sjöströmtől. Egyedüli világcsúcsként az 50 pillangója maradt Nagy-Velencében a svédnek, úgyhogy ez is egy ilyen pikáns hétvége volt.
Emlékeim szerint volt egy 40 éves amerikai úszó, Torres
talán? De a Torres, igen.
Aki úgy a végén azért visszajött még egy olimpiára, és egészen jól szerepelt. Sjöström pedig nyilván nem azért kezdett el úszkálni néhány hónappal a gyermekáldás után, hogy hát ő csak kijusson Los Angelesbe. Tehát aki ilyen időre képes, az biztos komolyan gondolja, úgyhogy ez egy olyan szám lesz, az 50 női gyors, meg szerintem a 100 is, ahol most 2 évvel az olimpia előtt csak találgatunk, hogy ki lehet a befutó, mert azt látjuk, hogy van egy elképesztően erős amerikai csapat, Walsh-sal, Douglas-szel, és még Anna Mős, akit én néhányetek kiszúrtam magamnak, hogy itt az egyetemi versenyeken brutális időket úszott, tehát itt az biztos, hogy egy erős amerikai csapat lesz 2 év múlva, de hát Sjöström, lehet, hogy itt még egy picit egy-két amerikai himnusznak a lejátszását megakadályozza.
Hát ez az eredmény szerintem ez simán érmes lehet az olimpián, hogyha 23-86-ot tudsz úszni majd Los Angelesben. Ebből nekem azt tűnik föl, hogy ő nem csak úgy visszatért, tehát hogy ez nem az a szokásos, hogy hát szülök egy gyermeket, megpróbálom még hát, ha sikerül, és akkor majd lesz valami, hanem emögött kőkemény, nem tudom, 3-4-5 hónapos fizikai felkészülés meg úszás van, tehát ez nagyon sokat vetít előre a svédeknek, hogy Sjöströmmel számolni kell majd.
Hát illetve úszol egy ilyen időt, akkor nyilván tudod, hogy hát akkor itt van keresnivalom.
De abszolút, abszolút. Úgyhogy én örültem ennek, és ugye a másik világcsúcs még Mari Steenbergen nevéhez fűződik szintén erről a hétvégéről, tehát 100 gyorson, azért nem szoktak 2 naponta világcsúcsot dönteni, itt is megdőlt ugye Sjöströmnek a 2017-es budapesti VB-n úszott eredménye.
9 évig. Eleve az, hogy egy világcsúcs 9 évig fennáll, az már nagyon ritka.
Igen. Abszolút, igen. Egyébként Steenbergen érdekes volt, pont egy történet jutott eszembe, 2022-ben az első világverseny volt, amit közvetítettem a Római Európa-bajnokságot, ugye Kristóf kapcsán is ezt szóba hozhattuk volna, neki akkor a 100 gyorsról akkor voltak a legjobb eredményei.
És az akkor volt a legutóbbi országos csúcs emlékeim szerint 22-ben,
igen.
És most 4 év elteltével lett megint Rómában az 50 pillanatnyi országos
csúcs. Igen, és ott beszélgettem a holland kollégákkal, hogy Steenbergen nem mi a helyzet, mert hogy volt egy jobb időszaka, és aztán eltűnt. És akkor mondták a hollandok így hát fű alatt, mint kommentátor kollégának. Tehát nyilván
ezt Éci nem mond el.
Hát igen, csak úgy most a hátterét próbáltam megkérdezni, és mondták, hogy nagyon komoly elvárások voltak a hollandoknál, mert Inge de Bruyne utódának szánták, és azt mondták nagyon sokan, amikor ilyen 13-14-15 éves volt, hogy ő lesz az új Inge de Bruyne. És ezt mint hát látjuk majd Jakül Vivien kapcsán, ezek az ilyen ráaggatott címkék, ezek nagyon kevés új Pelé, új Maradona, új Messi, ezek nagyon kevés esetben szoktak bejönni, és ez volt a helyzet itt is. Tehát őt annyira szétforgácsolta ez is a sok elvárás, ami így rápakolódott, hogy volt egy 3-4 év, amikor teljesen elkallódott, és nagyjából ez a 20, amikor én megjelentem ugye a Római Európa Bajnokságon, onnantól kezdve szívesen
mondhatják a hollandok,
Steenbergennek a pályafutása, és most pont Inge de Bruyne után lett a második holland, aki itt az elmúlt 40 évben világcsúcsot tudott 100 gyorsan úszni. Tehát de Bruyne azt hiszem 2000 és 2004 között volt ennek a számnak a világcsúcs tartója. Tehát egy picit most körbeér akkor a történet, hogy lehet, csak, lehet, hogy mégis jó az új Inge de Bruyne, hiszen az új világcsúcs tartója 100 gyorsnak, csak később jött ez a logikai átkötés, nem mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, amikor a szakírók meg a szakértők ezt várták volna tőle.
Ha egy magyar példát még mielőtt Jakub Viviennel folytatjuk, talán Gyurta Dániel volt ilyen, aki nagyon-nagyon fiatalon, fantasztikus olimpiával robbant be a köztudatba, és ő nem elkallódott, hanem egy útkeresésben volt, és aztán felért a csúcsra, világcsúccsal Londonban, de hogy ott is volt egy olyan 2-3-4 év, amikor mindenki más okosabb volt, mint ő, lehet, de aztán végül a tehetség, meg a sok belefektetett munka csak eljuttatta a csúcsra.
Igen, hát én általában ezt a kicsit konzervatívabb álláspontot szoktam itt is képviselni a vízösszekötben, hogy ne tegyünk terheket senkire, becsüljük meg az adott pillanatot, hogy valakinek sikerül junior korosztályban jó eredményt elérni, mert az ig ott a világban semmi garancia nincs arra, hogy ami mondjuk 15-16-18 éves korig működik, az a következő 3-4 évben is ugyanígy fog működni. Tehát nagyon, nagyon sok buktatóval van tele ez a pálya, úgyhogy én a magam részéről mióta közvetítek, igyekszem is ezeket az ilyen kis bélyegzőket lecsipegetni, tehát nem aggatni senkire olyan
kell
jövőképet.
Kell a fék, mert nagy a felelősségünk.
Nagy a felelősség, igen, és ezt
többes számban mondom.
Abszolút. Ezre egyetértek. Tehát, hogy szerintem ezt így kell valahogy picit figyelni, és ebben a szakértő megszólalóknak, szövetség, látjuk most a foci VB-t is, rengeteg okos ember mondja azt, hogy hú, hát ez a csapat nyer, az a csapat nyer, aztán lehet, hogy már 8 csapatra elmondja, hogy ezt fogja megnyerni, és majd a végén a döntőben azt mondja, hogy ugye megmondtam, hogy ők nyernek. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan hozzászólás van, ami hát ilyen ex-has azt mondja, hogy majd akkor ő lesz a nagy sztár, de szerintem ezeket kicsit írtani kéne inkább a kommunikációból, hogy így fogalmazzak.
Akkor most ez a fék legyen itt a fejünkben, és így próbáljunk meg Jakub Vivienről beszélgetni, aki ugye visszatért korábbi edzőjéhez, és úgy tűnik, hogy újra egymásra találtak, és egészen jó időeredményeket úszik, és hát ugye neki is van idén egy Európa-bajnoksága, a felnőtteknél, meg a fiataloknál is, és azt látjuk, de majd hamarosan meg is hallgatunk vele egy nagyon rövid interjút, hogy nagyon élvezi az úszást újra, mosolyog, és Tatabányán újra visszazökkentek abba az állapotba Kocsis Mártával, ahol egy vagy másfél évvel ezelőtt kiszálltak ebből a közös hajóból.
Igen, szerintem lehet, hogy Vivinek ez az útja, hogy ő mondjuk 20-21 éves koráig, neki kell ez a megszokott közeg, neki majd jövőre lesz ez a komoly váltás, hiszen az már eldőlt, hogy az Egyesült Államokban, Texasban folytatja a tanulmányait, az érettségit követően. Lehet, hogy neki még nem 15-16 évesen volt ott az idő, hogy ő mondjuk egy Shane-Tusab-féle edzésmódszerrel készüljön. Lehet, hogy mondjuk 5 év múlva tök jó jött volna az a kettő közötti kooperáció. Lásd még Tusab és Hosszú Katinka együttműködése. Tehát szerintem inkább azt kell mindenkinek megtalálni, hogy mi az ő egyéni útja és mi az, ami működik. De ebben a fejlődési folyamatban egyébként szerintem sokszor jól jön, hogyha vannak ilyen zsákutcák, vagy olyan területek, ahol belemész, és látod, hogy ne, ez nem működött.
Ha tudsz belőle tanulni,
mert nem mindig működik úgy a dolog, hogy ez mindig egy egyenes fölfelé ívelő pálya, hogy minden bejön. És lehet, hogy ha mondjuk 8 év múlva írunk egy cikket Vivien pályafutásáról, lehet, hogy pont azt fogjuk mondani, hogy igen, ez a egy év, amikor ez a 2025-ös év, emiatt lett ő igazából olyan, aki nagyot szeretett volna alkotni. És mondjuk Brisbane után majd azt mondjuk, hogy hú, de jó volt, hogy 25-ben volt az a nehezebb időszak, mert akkor állt rá igazán az ő feje, meg az ő karrierje, hogy akkor ezt valahogy máshogy kéne csinálni, és abból tanult sokat. Tehát sosem tudhatjuk, hogy ami most rossznak tűnik, az lehet, hogy pont éppen a legjobb történés az adott pályafutás kapcsán, mert 5 év múlva teljesen más perspektívába fog kerülni.
Ha nem felejtem el, akkor az adás végén ezt az egy percet, ez biztos, hogy elrakom archívba, és akkor majd 32 után együtt meghallgatjuk, és remélem, hogy bejönnek a jóslatok.
Nostradamus névvel ment rám, jó?
Most azonban hallgassuk meg Jelkul Vivient, akivel kapcsolatban ugye az a legaktuálisabb hír, hogy néhány héttel, hónappal ezelőtt bejelentette, hogy Texasban folytatja majd a tanulmányait egy év múlva, és a legendás Bob Bowman csoportjához kerül. Többek között erről is beszélt nekünk.
Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátném mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám. És nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen tervé, a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhető így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
Ragyog ez a lánya, hogy így hallgattuk ebben az interjúban, valóban most úgy tűnik, hogy jó helyen van jó edzővel, és hát komoly tervei vannak, hiszen a következő évtől, a következő az érettségi után majd ugye ő is az Egyesült Államokban folytatja, ott a Pádár Nikolett is tanul, és hát tengerbiológiát szeretne tanulni, tehát olyan izgalmas projektnek tűnik ez az egész texasi dolog.
Igen, és én a két dolog miatt örülök, egyrészt, hogy mosolyog, jó látni, hogyha egy fiatal sportoló, aki sikeres, akinek voltak nehezebb időszakai, tud örülni annak, hogy edzés jó környezetben van, szerintem ez a legfontosabb, induljunk innen. A másik pedig, hogy vannak tervei. Mert sokszor azt látjuk, hogy azért a fiataloknál nem biztos, hogy vannak tervek, amiket mondjuk szívvel-lélekkel tudná esetleg az adott illető kergetni, álmokat kergetni. A tengerbiológia meg különösen így érdekesnek hangzik, tehát valószínűleg én is böngészgettem az még a buvár zsebkönyveket annak idején 80-as évek végén, hogy állatokat meg egyebeket tanulmányozzak. Úgyhogy tök jó, hogyha ha ilyen gondolata és ilyen tervei vannak a jövőre.
Ha a sportszakmát nézzük, akkor 400 vegyes, 800 és 1500 gyors az Európa-bajnokságon, és egy nagyon visszafogott, óvatos célkitűzés, hogy döntőbe jutás ezen a három, vagy ebben a három számban, és ez szerintem teljesen rendben van. És ezzel nekünk is így kell beszélgetnünk, hogy nem kell itt komolyabb dolgokról beszélni, ha neki a döntőbe jutás a cél, akkor a mögé kell beállni.
Igen, hát fura, hogy ez a 25-ös év, most megnéztem, hogy Jakül Viviennek ez lesz az ötödik ifi EB, amikor indul, ez az utolsó éves ifjúsági korú versenyző, tehát kérdés is egyébként önmagában, hogy kell-e még neki ifi EB-n indulni, vagy csak elég a felnőtt EB. Én gyanítom, hogy kicsit inkább az önbizalomszerzés
maga miatt
lehet
kell
a cél, hogy ő érezze, hogy ezt igenis tudja, és vissza tud jönni a legjobbak közé. Ugye már 22-ben nyert egy bronzot, 23-ban egy arany, 24-ben két arany, egy ezüst, egy bronz, tavaly pedig négy vegyesen is 1500 gyorsan két bronzéren, tehát picit hullámzó volt a korosztályos Európa-bajnokságokon is a szereplése, hozzátéve azt, hogy ugye két éve Belgrádban pedig megnyerte az 1500 gyorsot a felnőttek között, tehát hogyha ezt nézzük, ezen keresztül nézzük, akkor picit vékonynak tűnhet az elképzelés, hogy most döntőbe szeretné jutni, viszont sokkal reálisabb a mostani állapotának megfelelő szerintem ez a tervezés, úgyhogy nagyjából visszaálltunk most a nagy hájpolásból, hogy akkor majd ő lesz a új sztárja a magyar úszósportnak, egy picit olyan szinten, ami szerintem neki lélektanilag jobban jön. Tehát ő szereti ezt a ne legyen annyira figyelem középpontjában, szépen érezze magát, jól úszon, és talán ez a megközelítés, ez lehet, hogy hatékonyabb lesz neki erre az időszakra, ami egy elég turbulens időszak után van.
Még egy gondolat csak az úszást és a párizsi EB-t illetően. Biztos belefutottan az elmúlt két napon Leon Marchandnak a fogalmazunk egy friss hírekkel vele kapcsolatban, hogy talán megsérült. Uh-huh. El tudod azt képzelni, hogy a válla az végül megakadályozza, hogy ott legyen Párizsban? Mert ott mindenki arra készül, hogy Marchand miatt megtelnek a lelátók, és valami csodát alkot úgy, hogy az olimpián.
Én azt olvastam, hogy valami csípő izom, vagy közelítő izom sérülése volt, ami mellúszásban jött ki, hogy a lábtempó miatt talán egy picit más terhelést kap, hogy az volt a döntés hátterében, de lehet, hogy a vállával is gond van. Hát szerintem ilyen megelőző csapás volt, hogy a francia bajnokságot abba hagyta idő előtt, tehát nem úszta végig a programot, de ugye négy vegyesen, ilyen 4-0-4 körül időt úszott, tehát a formája az megvan hozzá, ha fizikuma bírja, akkor szerintem fogják úszatni, meg hát azért manapság már a fájdalomcsillapítók működnek, úgyhogy szerintem egy-két számban azért, ha nagyon mondjuk fáj a válla, valószínűleg akkor is el fog indulni hazai pályán.
Úszás után egy picit vízilabdázunk a hétvégén, illetve nem is a hétvégén, mert már pénteken elkezdődik az OTP kupa a férfi vízilabda válogatott számára. Az ellenfelek Hollandia, Szerbia, valamint Georgia, Grúzia lesz. A Dunavörd, az M4 Sport élőben közvetíti majd mind a három találkozót, és ami érdekessége ennek a tornának, hogy a Párizsi olimpia óta először lesz itt a magyar válogatott keretében Zolánki Gergő. Nem tudom, hogy megnézted-e azt a videót, amit átküldtem neked. A kedves hallgatóknak mondom, hogy az egyik vízilabdával foglalkozó szakportálunk készített a mesterséges intelligencia segítségével egy szerintem nagyon jó pofa videót, hogy Zolánki Gergő érkezik az uszodába, és aztán egyszer csak ott van egy szponzorautó, és Varga Zsolt integetni, hogy itt vagyok. Hát nem tudom, milyen volt a fogadtatás, de ez egy izgalmas és érdekes dolog lehet, hogy vajon ez a torna, ez hogy fog sikerülni ebből a szempontból, mert itt most szerintem az a nagy kérdés, hogy tud-e Zolánki Gergő ebben a válogatottban úgy játszani, hogy bármelyik klub csapatában tud erőssége lenni, és meg lesz-e a harmónia?
Igen, hát ezeket egyrészt én a ilyen AI videókat annyira nem szerettem, mert nehéz eldönteni, hogy most mi a valóság, mi nem valóság.
Az egy másik topik, de teljesen igazad van, hogy ilyen alapon bármi lehet.
Igen, itt mindenki tudta, hogy ez egy összevágott dolog, de ez pont attól volt izgalmas, hogy az ember már várja a folytatást, tehát én szívem szerint ott lettem volna abban a pillanatban, amikor találkoznak
tényleg is egymással. Megérkezik, igen, a Margit szigetre.
Találkoznak, hogy ki vezet, és ki hova ül a kocsin belül, és hova mennek. Mert ugye nyilván anélkül, hogy én nagyon mélyen benne lennék most a vízilabdában, szerintem az is kérdés lesz, vagy hát egy olyan érdekes csapadinamikai, filozófiai kérdés is lehet, hogy fogadják őt a többiek. Mert általában, hogyha egy csapatból valaki mondjuk 2-3 évre kikerül, és ugye vannak viták, meg különböző ide-oda üzengetések, utána ennek vannak azért hullámai, ami csapaton belül is szerintem szület mondjuk ellenérzést, feszültséget. Úgyhogy, ha mint sport érdeklődő lennék, akkor én szívesen ott lennék ezeken az első találkozásokon, hogy üdvözlik őt, hogy mennek az edzések, milyen a fogadtatás. Engem ezek érdekelnének igazán, de valószínűleg ebből nem fogunk túl sokat látni kifelé, hogy ténylegesen milyen az ő visszailleszkedése, maximum a jó játékban.
Remélem, hogy vasárnap erre is kapunk majd válaszokat, csak a rend kedvéért pénteken este 7 órakor Hollandiában játszik a férfi válogatott, ezt a találkozót a Dunavördön láthatják, szombaton este 8 órakor a szerbek elleni rangadó, ugye a szerbeknél is palota forradalom volt vízilabdában, egy teljesen új vezetés és egy picit átalakított válogatott érkezik majd, tehát szombaton este 8-kor Szerbia és az M4 Sport Pluszon lehet majd látni ezt a találkozót, vasárnap délelőtt pedig a koránkelők, majd a gól után megnézhetik a Magyarország-Georgia találkozót 10 óra 45 perctől. Azt javaslom, hogy egy picit foglalkozunk sportpolitikával, kevés időnk van már. Először szólalt meg tegnap a 24.hu mutatott be egy videót, Kálnoki Kis Attila, korábbi kiváló ötösázó beszélt először a terveiről, és ami hozzánk kapcsolódik szigorúan a vízösszekötőhöz, hogy nagyon pozitívan beszélt az úszó nemzet programról, és hogyha visszagondolunk, és csak azokat a számokat halljuk, hogy 46 ezer elsős, illetve nagycsoportos óvodást tanít meg ez a program úszni évente, és akkor 3 éven belül legalább 3 úszás nemben tudnak a fiatalok tényleg jól úszni, akkor ez tényleg egy olyan program, amit ha lehet, akkor tovább kell vinni, és csinálni kell.
Igen, hát ez egy egyórás beszélgetés volt, én is akkor kivonatot olvastam, de azért az látszik, érezhető belőle, hogy egy nagyon komoly terület a sport, amiben hát szerintem még megy azért az elmékedés, hogy milyen irányból és hogyan nyúljon bele, milyen mértékben nyúljon bele a jelenlegi kormányzat. Úgyhogy nekem ez egy ilyen óvatos, kicsit ilyen útkereső nyilatkozat volt. De ami tényleg fontos, és az én olvasatomban, aki ugye elég sok olyan sportgazdaságtan tanultam annak idején közgázon, ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy az állami feladatok között olyan dolgok szerepeljenek, mondjuk a gyerekek tanuljanak meg úszni. Ez egy teljesen valid és olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy mint állampolgár, vagy mint ember, ezzel tudok azonosulni, hogy ez egy racionális feladat. Nem feltétlenül mondjuk annak kell állami feladatnak lenni, hogy valamelyik gazdasági társaság által működtetett egyesület bajnokok ligáját nyerjen. Tehát, hogyha kettőt összevetjük, az én olvasatomban ez talán inkább egy olyan feladat, amire mondjuk közforrásokat érdemes fordítani, hogy lehetőleg azok a gyerekek is tanuljanak meg úszni, vízbiztonságot szerezni, akiknek nincs meg a lehetőségük arra, hogy ezt saját forrásból megtegyék.
És szerintem sokan vannak ilyenek, hiszen azért azt tudjuk, hogy mondjuk nem feltétlenül van minden nagyobb kisebb város közelében úszoda, azért ez egy nagyon nagy segítség, arról nem beszélve, hogy nem csak egészséges, hanem hát így bukkanhatnak fel az új Egerszegik, az új Darnyik, az új Cselászlók, hosszú Katinkák, Milák Kristófok, Kósú Bertek, és mondjuk úszásban nagyon-nagyon sok nevet el lehetett volna még mondani a teljesség igénye nélkül.
Igen, hát azt tudni kell, egyébként van családi érintettségem is ebben az úszó nemzet programban, hogy azért ez nem két fillér, tehát hogy azért buszokat bérelnek, uszodát bérelnek, oktatók dolgoznak ezen, tehát ez egy nagyon komoly feladat, igen komoly büdzsével és költségvetéssel, úgyhogy valószínűleg a világ pénze se lenne elég hogy arra, hogy minden magyar gyerek megtanuljon úszni. De azt tegyük hozzá, hogy az úszodai infrastruktúra az nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, tehát van mire építeni, hogy vannak olyan úszodák, ahol be lehet vinni a gyerekeket, és vannak szakképzett úszóoktatók, akik ezt tudják csinálni. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor most vegyünk elő, nem tudom, 10 milliárd forintot, és akkor holnapra minden, úszó, minden gyerek megtanul úszni, hanem ennek nagyon komoly infrastruktúrális meg gazdasági háttere van, és erre kell az államnak szerintem hosszabb távú elköteleződést adni, hogy igenis, akkor ez egy fontos cél és prioritás, hogy mondjuk ez a program, vagy hasonló programok, akár úgy is, hogy mondjuk az iskolás gyerekek menjenek túrázni, és ismerjék meg a természetet. Tehát millió egy ötletet be lehet dobni, de ezek mögé kell szerintem igenis, hogyha van ilyen szándék, akkor oda tenni a költségvetéseket.
Ha már szándék és költségvetés, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is hát egy komoly vállalást csinált, hiszen azt hiszem már a téli olimpiától visszamenőleg is.
Igen, 26 február.
Minden olimpikon, aki elindul az olimpián, javadalmazást kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól. Ez egy merőben új dolog, mert arról már hallottunk, hogy van olyan ország, mint például Magyarország, aki jutalmazza a sikereket elért sportolókat. Van olyan ország, ahol ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert hogy másképp állnak a dologhoz. A NOB viszont egy teljesen új irányt hozott be. Mit gondolsz erről?
Örültem volna, hogy ezt a televíziós kommentátorokra is bevezetik, hogy ők is kapnak 10 000 dollár viccet félretéve. Nyilván ez egy nagyon komoly vállalás, 140 millió dollár, azt hiszem így a teljes büdzséje egy évre ennek a programnak. Picit kényszerpályán voltak szerintem ilyen szempontból, mert régóta feszegette a határokat, hogy az Atlétika Szövetség volt az, amely Párizsra bevezette, hogy ők a győzteseknek adtak 50 000 dollárt, és ez nem mindenkinek tetszett a NOB berkein belül, hogy ők önhatalmulag azt mondták, hogy már pedig az atlétikában, aki nyer, az megkapja ezt a pénzdíjat, és az a terv, hogy Los Angelesben már az ezüst meg a bronzérmesek is kapnak majd ilyen pénzdíjat. Tehát ez a témakör, hogy az olimpizmus maradjon kvázi amatőr, és ne legyen pénzdíj, ezt tudja-e még tartani a nemzetközi sport manapság, vagy nem? Úgy tűnik, hogy eddig tudta, tehát hogy valamilyen szempontból egy picit így a környezet az belehajszolt a NOB-ot ebbe, de az a része szerintem egy abszolút vállalató és jövőben mutató, hogy ez ilyen egységes dolog. Tehát nem, ők nem pénzdíjat fizetnek a legjobbaknak, akik valószínűleg úgyis a legjobb körülmények között készültek a legnagyobb támogatással, a legtöbb jutalmat fogják kapni, hanem egy picit próbálják ezzel egyen szintre hozni a sportolókat, hogy mindenkinek, aki ki tud jutni, az egy ilyen azonos mértékű támogatás és jutalom. Tehát szerintem ebben benne van az egyenlőség, ami fontos üzenete az Olimpiai Bizottságnak.
És hát itt az atlétika mellett a másik királysport, az úszás, ahol azért láttuk, hogy az elmúlt 10-12 évben a pénzdíjas világkupák, illetve volt az ISL, amely egy ilyen kicsit magánszerveződés, hogy próbálták az úszókat még a profi körülmények közé vinni, és hogy tényleg megérje valakinek versenyezni, megmutatnia magát. Az olimpián pedig az úszás szintén egy komoly létszám, és hát lehet, hogy a legtöbb 10 000 dollárt azt mondjuk az úszó sportákban résztvevőknek kell adni, mert azt láthatjuk, hogy akár 100 méter férfi gyorsan van, hogy 10-11 előfutamon, és tényleg széles a bázis.
Én abba bízok, hogy azért ez még nem akkora összeg, tehát nagyjából 3 millió forint, ami miatt mondjuk nagy veszekedések lennének, de biztos vagyok benne, hogy ez is, ha mondjuk itt az olimpiai kvóták, kvalifikációk, ugye a magyar sportban is minden olimpia előtt van ebből vita, hogy most akkor ki szerzi meg az indulási jogot, ki mehet, ki lesz tartalék, ki lép pályára, mert ugye a tartaléknak elvileg nem jár, csak annak, aki ténylegesen szerepel. Szóval ebből lesz majd még ugyanítom, hogy vita, de ezzel egy picit így azért a Pandora szerencéje kinyílt, aminek valószínűleg ki kellett nyílnia, mert ez most már egy ilyen gazdasági kényszer volt a NOB felé, és hogy valamit nekik is kell adni.
Vásári Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait itt a Víz Összeköt adásában. Kedves hallgatóink, a július 1-i műsor ezzel véget ért. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, Milák Kristóf sikereiről, Jekyll Viviennek az új útjáról, a világcsúcsokról, és egy picit belehoztuk itt a sportpolitikát is a Víz Összeköt végébe. Kedves hallgatóink, jövő héten szerdán innen folytatjuk a szerkesztő műsorvezető Bitman, ami búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.
keresem. Tegnap éjjel szomjaztam nagyon, ő egy koktélt kever, csak nekem ős nem volt több bajom. Megvadított egy röpke perc alatt, elvarázsolt teljesen, míg mellettem maradt. Tudod, a nadrágomban állt a bál, és akkor dinamiton ültem reggeli, amikor meggyújtotta a kanócomat, ahogy közeledett egyre jobb a testöm is. Ájúldoztam, a szívem úgy vett, koktélomba tuti biztos valamit kevett, aztán fölrobbantunk mind a ketten, de reggel eltűnt, és én azóta keresem. Nem kell a Marilyn Monroe, sem a Greta Garbo, ő csak ő a jó. Mellettem robbant fel egy szerelem bomba, mellettem zúgott el a szerelem, mellettem robbant fel, s a kezemet fogta. Tegnap még megvolt, és most keresem.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszín.